Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, és hálás vagyok, hogy találkozhatunk, és együtt lehetünk ezen a vasárnapi istentiszteletem. Áldás esője címet adtam ennek az üzenetnek, és korábban indult el már bennem az egész gondolatsor. Viszont amikor nekiálltam Bibliát tanulmányozni és összeszedni a gondolataimat a mai napon, hát bevallom nektek férfiasan, hogy nagyon megremegett a szívem. Nagyon félelmetes dolog azzal szembesülni az embernek, hogy vannak benne gondolatok egy témával kapcsolatosan, aztán olvassa az igét, elkezdi tanulmányozni, meg mondjuk egy 19. századi kommentárt is a kezébe vesz, és elkezdi megnézni, hogy mások hogyan közelítettek bizonyos igékhez, és ledöbben, hogy mennyi sok zagyvaságot képes az ember az elmében és a lelkében összetákolni. Megremegtem tőle komolyan. Elkezdtem most az igét, és azt mondom, Úristen, hány éve olvasom a Bibliát, mennyiszer beszéltem több igéről is, amiről ma is fogok, és mennyi zagyvasággal tud megtenni a lelkem meg az elmém. Hogy milyen nagy szükségem van arra, hogy az Isten igét ne csak felületesen olvassam, mint sokszor napközben, hanem kicsit több időt töltsek az Isten igével. Tehát én nekem a legnagyobb kiváltság az életemben, hogy prédikálhatok, mert ez mindig visszavezet a forráshoz, és segít abban, hogy kicsit mélyebbre menjek az igében, és az Isten igé elkezdje kitisztítani a sok zagyvasságot a lelkemből, meg az elmémből. Ismeritek ezt a dolgot? Átértétek már? Megremegtem tényleg, én már most is hatással vagyok, mondtam a felfedező csoporton is, hogy annyira megrázott ez a dolog. Azt hiszük, hogy már feketeöves hívők vagyunk, és hát már csomó mindent ismerünk a Bibliából, de félelmetes, hogy mennyire hajlamos az embernek a szíve megcsalni őt. És igazságnak beállítani a dolgokat, amik nem azok. Még csak féligazságok sem, hanem csak zagyvaság. Szóval az Isten áldása, az áldás esője, nyilván Isten áldása témában hoztam néhány igét, és reménység szerint megérkezünk a csúcsponthoz az Isten tisztelet végén, aztán minden igéhirdetésre való készülés, egy másik igéhirdetésre való készülés is. Most is így történt, már készült egy másik üzenet is, azt most, abban most nem kezdek bele, de nem ide szól. Na nézzük meg a kezdő igénket, az alapigénket a Mózes első könyvéből, 12. rész első versétől, Ábrahám elhívásának igéi, ezek így hangzik Isten igéje. 1 Mózes 12.1-től. Az Úr ezt mondta Abrámnak, menj el földedről rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek és megáldalak, nagyjá teszem nevedet és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból, tehát soha nem mondta, hogy késő. Ez a 75 esztendő, ez legyen egy nagyon nagy bátorítás mindenkinek, akárhány éves vagy, soha nem mondta, hogy késő változni, változtatni dolgokon. Az Isten országában, Isten királyságában nincs olyan, hogy már megkövesedett, vagy véglegesen így maradt, ezen már nem lehet segíteni. Az Isten királyságában más törvényszerűségek vannak. 75 esztendősen azért az egy erősen idősödő ember is lehet, nagyon erőteljes változásokon átmenni az életben, és én kívánom magamnak, és nektek is ezt a rugalmas lelkületet. Hogy ne legyen egy letapadt, megcsontosodott lelkünk, ami a beszokásokban, a becsontosodott elképzelésekben, vagy éppen a csalódásokban, a csalódásoknak a megkeserítő hatása alatt lemondóan kezeli az Isten világát, és nem hiszteljes szívvel abban, hogy Isten hűséges. Mondd ki, Isten hűséges. Isten hűséges. Erről szeretnék ma prédikálni. Ez a legfontosabb üzenet ma. Isten hűséges. Mondd ki. Isten hűséges. És az ő áldásának esője is pontosan erről beszél a Bibliában. Isten adott egy ígéretet Abrámnak, az atyának, aki sok nép atya lett, ugye ilyen nevet kapott, amikor elfogadta az Isten elhívását, és elindul annak betöltésére, új nevet kap, egy új identitást is kap, sok nép atya nevet kapja, bár gyermektelen volt egészen 100 esztendős koráig, nem teljesedik be fizikailag az ígéret, de szellemileg az ígéret sokkal később teljesedik be, amit Ábrám kapott itt az olvasott ige szakaszban. Azt mondja Isten neki, hogy áldást fogsz nyerni az Úrtól, és ez az áldás alkalmassá tesz téged arra, hogy áldással legyen, sőt utódaidon keresztül, utódodon keresztül a Föld minden népe, minden nemzetsége áldás alá kerül, áldásban részesülhet. Mózes korában az Ábrahámnak adott fizikai ígéretek beteljesedésének lehetünk tanúi. Azt mondja az Isten igéje, hogy nagy és hatalmas kézzel kiszabadítja az egyiptomi rabszolgaságból a hozzá kiáltó népet. Mózes ugye, mint szabadító, Krisztusnak, a Mesiásnak az előképe is ebben az értelemben elmegy, elküldetik, hogy kivezesse a népet, és 10 csapáson keresztül töri meg az Isten hatalma, azt a démoni erőt, amely gyakorlatilag megjelenik a fáraó seregében és minden hatalmában, és elengedik őket. Aztán megérkeznek Kánaán földjéhez, és 12 kémet törzsenként egyet küldenek ki, hogy megszemléljék az ígéret földjét, a fizikai ígéret földjét, a földön beteljesedő Kánaán földjét, földön beteljesedő ígéretek földjét, Kánaán földjét, és akkor amikor elmennek ezek a kémek, valóban azzal a hírrel jönnek vissza, hogy elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket, valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse, hozzák a szőlőt és mindenféle gránátalma, függe, stb., ami ott termett az ígéret földjén, Kánaán földjén. A történet folytatása ebből a szempontból most nem lényeges. Több képen is használ a Biblia, amit nem biztos, hogy értünk, ha nem megyünk egy picikét közelebb ahhoz a helyhez, amit ígéret földjének, Kánaán földjének, fizikai értelemben Kánaán földjének nevez a Biblia. Kánaán földjének északi területén van a Hermon-hegység, tudomása szerint a Jordánia területén van most, és tudni kell azt, hogy a Hermon-hegységre bőséges hó esett, amely egészen nyár közepéig kitartott. Tehát hó fette a Hermon hegységnek a teteje. Majd vetítsük is ki, mert a képen látszik is a Hermon hegység. És hoztam egy igét is hozzá a Zsoltárok 133-ból, többetek számára jól ismert Zsoltár, ez a Hermon hegység, Hermon hegynek, és a teteje hó fötte. És azt lehet tudni a Hermon hegyről, hogy amikor a szél a Hermon hegy felől fújt a Kánaán földjére, Izrael földje, Palesztinára, akkor biztosan lehetett tudni, hogy hűsítő záport is hoz. Tehát ez olyan biztos volt, mint amilyen biztos az Isten hűsége. Ezért a Hermon harmatja összekapcsolódik az áldással, és az áldás pedig a hűségével az Istennek. És ezt mondja itt az írás a 133. Zsoltárban, hogy olyan ez, mint a drága olaj, amely fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, amely lejjel a köntösek aljára, és folytatja, hogy olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, tehát esőt, frissítő, záport hoz a tikkasztó, meleg nyári időszakban is. Aztán a Kánaán földjére az is jellemző volt ebben a korban, tehát Krisztus előtt 1900 és 2000 évvel korábban, hogy az időjárása nagyon kiszámítható volt. A tenger közelsége is, meg az említett északi Hermon-hegységből fakadó zápor, frissítő záporok miatt is, ez így volt. A kiszámítható volt tehát az időjárása. Kenyérgabona volt, ami jellemző növénye volt, fő terménye. Ősszel pár hetes kiadós eső volt, majd jött a vetés, aztán jött az enyhe tél, amelyben szépen meg tudott gyökerezni a vetés, és tavasszal pedig kiszámítható módon jött a tavaszi eső. Az őszi esőt nevezze a Biblia korai esőnek, a tavaszit pedig késői esőnek. Ez is ugye megjelenik az Isten igéjében, méghozzá a Hóseás próféta könyvében, amelyet mindjárt föl fogok olvasni. A korai eső és a késői eső képe a Bibliában szintén az Isten hűsége, ennek a kiszámíthatósága, hogy ez rendszeresen jött, az Isten hűségéről beszélt a zsidó népnek, és ez jelenik meg a Szentírásban, a proféciában. Ismerjük hát meg, és törekedjünk megismerni az Urat, eljövetele biztos, tehát Isten szavász hűséges, mint a hajnahasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet, tehát éppen ezért használja a próféta ezt a képet, a késői eső, meg a korai esőnek a képét, mert ez az Isten hűségéről beszél, amit egy Palesztinában élő zsidó ember ismert, tudta Hoseás próféta idejében, hogy ez mit jelent, hogy milyen is az Isten hűsége. Pont ahogy jön az időjárásban az áldás, ez megmutatja az Isten hűsége szeretetét, aki el fog jönni, vissza fog térni. Aztán a föld gazdagságával kapcsolatosan is több fejezés is van, amire hagyatkozhatunk. Több olyan gyümölcsfa is nőtt vadon, amely simán megélt Palesztinában. Ilyen volt például a vadfüge, amely minden gondozás nélkül termett. És a füge kalács magas cukortartalma miatt a katonáknak, az úton lévőknek olyan volt, mint ma a csokoládé, energiabomba volt. Ez volt a füge kalács, amelyet aszalt gyümölcsként vittek magukkal és ettek. Mondom, ez vadon is termett, ha ültették is, nagyon kevés gondozást igényelt, és folyamatosan termett a gyümölcse. Aztán ott van az olajfa, ugye megjelenik a Áron szakára lecsoroló olaj a Zsoltára könyvében, akár 100 évekig teremte a olajbogyót, és aztán lehetett kiütni belőle, vagy préselni belőle pontosabban az olajat. Van egy ige ezzel kapcsolatosan, amely a messiás uralkodására, a béke korszakára vonatkozó kijelentést profétálja Mikeáson keresztül. A népre kardot nem emel. Ez a 1000 éves békeországlás, béke királyság, Krisztus földi 1000 éves béke királyságának proféciája, amely előttünk van, mint beteljesedő, még be nem teljesedett, és várakozásunk szerint beteljesedő esemény. Hadakozás többé nem tanul. Tehát nem az lesz a hírekben, hogy éppen hanyas harckocsik készülnek Zalaegerszegen, és hogy milyen töltényeket hol gyártanak, és milyen szuper drónok, és nem tudom, mik bombázzák a földet, és hogy milyen szuper csúcs katonai tengeralattjárók kerülnek hadrendbe. Nem foglalkoznak ezzel az emberek. Nem lesz hadi kiadás. Ez egy jó dolog, nem? Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefáj alatt ülhet, senki sem háborgatja őket. Ugye ez a kép, szőlő és a fügefa, megint ugye két jellemző gyümölcs, a mag nélküli szőlő és a füge jellemző gyümölcse volt Palesztinának. Ez egy kép, az áldásnak a képe, amely egybefonódik ugye itt a békességgel, a békében eltöltött idővel, a megbéküléssel. Kánaán gazdagságát, mint mézzel, teljes mézzel folyó földet mutatja be az Úr igéje, és ez is egy profétai bátorítás nekünk, akik ma élünk, hogy Isten egy jobbat készít, mint amiben ma vagyunk. Isten neked egy jobbat készít, mint amiben ma élsz. Jó hír? Halleluja! Isten egy jobbat készít neked, mint amiben ma élsz. Egy 19. századi, tehát Krisztus előtt, tehát mínusz 19, Krisztus előtt az 1800-as évekből származó egyiptomi feljegyzésben a következőt találjuk. Gerhard Kroll könyvében találtam. Volt egy szép ország, Palesztináról írja. Fügefák nőttek ott, és szőlő, és több volt a bor, mint a víz. Rengeteg volt a méz és a tiszta olaj. Mindenütt gyümölcsök csüntek a fákról. Megtermett ott az árpa és a búza, és mindenfelé számtalan állatot látni. Ételül kenyeret adtak nekem, és bort minden nap italként. főtt húst és sült szárnyasokat, nem is számlálva a mezők vagyait. Tehát ez volt a Kánán földje, így látta egy egyiptomi utazó. Milyen gazdagság volt az, amelybe bevitte Isten az ő népét. Az áldásnak a héber kifejezése tartalmilag a következőt jelenti. Nyilván áldás, jó kívánság, jó akarat, jó akaratból való szólás, annak kimondása, a jónak a kimondása, áldás, mint forrás valaki számára, adomány, jótétemény, ajándék, béke, békekötés, hálaadás. És ugyanennek a szónak a görög fordítása tartva mi a következőt jelenti, hasonló ehhez, áldás, hálaadás, dicséret, dicsőítés, szép vagy kedves beszéd, ékeszólás, és a korintusi levélben, a második levélben megjelenik a másik két jelentés, a bőség és az adomány. Ezt nézzük is meg, mint áldás, az áldás szónak a használata. A 2 Korintus 9:5-6-ban a következőt olvasod. Szükségesnek tartom tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek előre hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományokat, áldást, az adomány, mint amit adunk, mint áldást adunk, hogy hálaadásként adjuk, ugye, mert az áldásnak egy másik értelme a hálaadás adományt, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat. Amikor adakoztok, azt mondja, ezt úgy készítsétek elő, mint hálaáldozat. Az adakozásatok ne legyen közönséges, ne legyen pénzcentrikus. A szívetek hálája legyen mögötte, azt mondja a Pál apostol, így tanít. Így lesz áldás, hogy úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat. Aki bőven, a bőség itt is az áldás szó van mögötte, aki bőven vet, az bőven is arat. Tehát azt mondja az Isten igéje, hogy van a vetés és aratás törvényszerűsége a szellemi életünkben, ahogy áldozunk, ahogy adunk. Itt nyilván anyagiakról van szó, de tudjuk, hogy az adás, az anyagiak egy része az adásnak, de láttátok az áldásban jó szó, áldott beszéd, hálaadás, dicséret, ez mind-mind része az adakozásnak, bár tudjuk, hogy maga a pénzadomány egy jellemző adakozási forma volt. Az áldás esélyével kapcsolatban nézzünk néhány igét, és próbáljunk mélyebb megértésre jutni. Tehát láttuk, hogy a zsidó nép életében a fizikai áldások megtestesültek a Kánán földjén tapasztalt bőségben, amiben ők bevonultak és birtokba vették ugye Kánán földjét. Jakab apostol, utalva a korai és késői esőre, a következőt mondja a Jakab 5:7-től. Figyeljetek! Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Ne felejtjétek el, hogy a korai és késői eső tehát miről szól? Isten hűségéről. Isten hűségéről. Ez volt a legnagyobb áldás. A korai és késői eső, hogy biztosan érkezett, ez arról beszélt, hogy Isten hűséges. Legyetek tehát is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Közel van tehát az Úr eljövetele. Vegyetek példát testvéreim szenvedésben, és figyeljetek, ez nagyon érdekes dolog, hogy itt az Isten hűségéhez és az áldásához kapcsolódik egy nagyon érdekes kijelentés. Vegyetek tehát példát testvéreim a szenvedésben és türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésben. Jobb állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte sorsát az Úr, mert, olvassuk, igen, irgalmas és könyörületes az Úr. Tehát látjuk, hogy Jobb nyomorúságában és abból való szabadulásban megnyilvánul az Isten könyörülete, szeretete és hűsége. Mert igen, irgalmas és könyörületes az Úr. Tehát Isten hűsége megjelenik Jakab szerint a várakozásban, hosszú várakozásban, a Krisztus visszavárásában, és a várakozás nehezíti, amikor nyomorúságba kerül az életünk. Akkor minden perc hosszabbnak tűnik. Így van? Sokkal nehezebb tűnik a fogorvosi székben, amikor fúrják a fogarat, és akkor az 5 vagy 10 perc is óráknak tűnik. Nem beszélve az előző időszakra, amikor kint ülsz, és hallgatod a fúrónak a hangját. Tehát hosszabbnak tűnik, de azt mondja a Biblia, hogy az Isten irgalma és kegyelme, a hűsége az, ami segít bennünket türelemre, hosszantűrésre, vagy béketűrésre. Szóval Jeremiás könyvében pedig egy másik oldala van megmutatva a hűségnek, méghozzá a negatív ellentétje, a hűtlenség. Az emberi oldalról. Azt olvasjuk Jeremiás próféta könyvében, cserélte pogány nép isteneket. Pedig azok nem is istenek. De népem felcserélte dicsőségemet, mivel? Haszontalansággal. És azt kell mondanom, sokszor az agyvaság azért van bennünk, mert egy csomó haszontalansággal foglalkozunk. Amivel nem biztos, hogy kéne. Felcserélt engem, az én népem haszontalanságukra. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon. Így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztározókat váljanak, reperezett falu víztározókat, amelyek nem tudják megtartani a vizet, azaz Isten áldását az életükben. Aztán a Zsoltár a könyvéből, a 133. Zsoltárból már idéztem egy verset, de nézzük meg az egész három versből álló Zsoltárt. Dávid Zsoltár ugye, ó, mi szép, és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. A Biblia azt mondja, hogy ez kedves az Istennek. Miért? Mi származik ebből? Ha a testvérek, igen. Nem egyformák. Értitek? Az egyetértés pontosan arról szól, hogy nem vagyunk egyformák. Meg hogy vannak különböző véleményeink. Hanem a különbözőségünk ellenére megtaláljuk a közös nevezőt. Ez jelent az egyetértés Krisztusban. A különbözőségeink ellenére megtaláljuk a közös nevezőt Krisztusban. Amen. Ez jelent az egyetértés. Senki, a Biblia sehol nem beszél arról, hogy akkor lesz egyetértő egy közösség, ha mindenki egyforma lesz. De a Biblia nem beszél egyformaságról. Isten őrizzen! Sokkal inkább beszél a Biblia különbözőségről, amelyben az emberek felfedezik, hogy a hiányosságaikat az Isten a másikkal pótolta ki. És lehet nem is csak egyel a többiek közül, hanem sokkal. Sokakra van szükségem, hogy teljesebb életet tudjak élni, és teljesebb mértékben megismerjem az Urat, és tudjak szolgálni neki. Tehát az egyetértés nem egyformaság, hanem a különbözőségben annak felfedezése, hogy a másik más értékei, tulajdonságai kiegészítenek engem, teljesebbé tesznek engem, szükségünk van egymásra. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ez a típusú felfedezés, a testvériségnek ez a típusú felfedezése, ez olyan, mint a drága olaj, ami lecsorog Áron szakálláról, és elárasztja az egész testét, vagy mint a Hermonnak a harmatja, amiről tudjuk, hogy ez a frissítő zápor eső kép az Isten hűségének és áldásának jele, amely leszáll a Sion hegyére, ugye Jeruzsálemre. Csak oda küld az Úr áldást és életet, ahol megjelenik ez a fajta eső. A Hermon harmatja, ahol megjelenik, azt mondja, Biblia, ott élet fakad. Láttátok a Palesztinában a termés feltétele volt, ez a fajta frissítő zápor, a korai és a késői eső is benne volt ebben. Tehát szükségünk van az Isten hűségének a megtapasztalására, és arra, hogy megértsük, hogy szükségem van az Istentől kapott ajándékra, a másik testvérre. A férjemre, a feleségemre, aki házasok már, a gyerekeimre és a szüleimre, és a testvérekre, a tágabb értelme a gyülekezeti közösségben. Mózes első könyvében a következőt olvassuk. Attól a naptól fogva, hogy házának és egész vagyonának felügyelévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát, Józsefért. És az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ennek az áldásnak egy másik természetére mutat rá a Biblia, amely meggyőződésem egyébként, hogy működik. Ahol egy hívő embert elhelyez a Szentlélek, egy közösségben, munkahelyen, ott az a hívő ember az Isten áldását árasztja. Tovább folyik az életéből. Megjelenik az Isten békessége, az Istentől való türelem, szeretet, odafigyelés, megváltozik a beszédmód, az emberek elkezdenek másképpen beszélni, és figyeld meg, ha te hűségesen szolgáld az Urat, nem kell az embereket figyelmeztetni, hogy ne káromkodjanak, mert a szereteted által, amit Krisztustól kaptál, és áldod őket, tisztelni fognak. Nem mondom, hogy mindenki, de előbb-utóbb az is. És amikor elkezdenek káromkodni, bocsánat, nem mondunk ilyet. Egyszerűen az Isten drága kegyelme elkezdi megáldani őket rajtad keresztül. És József életére nézve látjuk, hogy ez az Ószövetségben, ez fizikai áldásokban is megnyilvánult. Egyszer rendben mentek a dolgok, mert József az úgy állt a munkához, hogy nem háttal, falra, hanem belállt és tett a dolgát, meg nem az övét csinálta. És rabszolgaként nyavajoghatott volna, hogy elárultak a testvéreim. Elvittek engem rabszolgának, pedig engem a apuci meg a nyuci is nagyon szeretett. Én voltam a tündi-bündi. Beraktak a kútba, eladtak, stb. Lehetett volna oka arra, hogy keseregjen az életben. Így van? A rabszolga volt. Távol a családjától, a szüleitől. Minden oka meg lehet, hogy keseregjen. Mégsem ezt választotta, ezt utat választotta. Ő fogadta az Isten hűségének a bizalmat, hogy majd csak megértem, miért vagyok itt. Most még nem tudom, nem is látom, mi értelme van ennek. Aztán talán gondolta, hogy mikor mentek jól a dolgok, akkor hát azért vagyok itt, hogy Isten így megmutassa az áldását. Aztán, amikor bevágták a dugyiba, akkor megint elgondolkodott, hogy na most ennek mi értelme volt. De azt olvassuk, hogy József akkor ott kezdte megáldani a börtönlakókat. És kezdett szolgálni feléjük, a börtönőr felfigyelt rá, hogy ez egy megbízható gyerek, majd a kulcsot is rábízta, jó, azt nem. De hogy intézze a dolgokat a börtönbe. És ott is áldást tudott lenni, és aztán megérkezik ugye abba a pozícióban, amikor Krisztus előképévé válik, a éhínségben lévő világban a felhalmozott gabonát adja, búzaadó, kenyéradóvá válik Mózes, vagy József, miképpen Krisztus maga az élet kenyere. Aztán a 5 Mózesben a 11. részben a 26. verstől olvassuk, nézd, én ma áldást és átkot adok elétek, választási lehetőséget. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet én ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Megjelenik itt a választás lehetősége a Szentírás kijelentésében, azaz választhatod az áldás útját, azaz azt az életet, amely egy áldott életút, vagy választhatod azt az utat, életmódot, amely átkozott. És az átoknak is van ugye igéje, ennek a tartalmi lényegét próbálom kibontani. Azt mondja, hogy jelentéktelné válik. Korábbi tekintélyét elveszíti, aki átok alá kerül. Kevésre becsülik, semmibe veszik, megvetik, könnyűnek találtatik, ugye, bibliai fogalom. Hitványnak, értéktelnek lenni, megátkozva lenni, és érdekes dolog, a megremeg, vagy borzong, azaz a félelemmel kapcsolatos kijelenti hatás, élet, lelki állapot is megjelenik, tehát a félelem, a rettegés, a borzongás is megjelenik. No, erről még beszélünk, vissza fog térni igében, de nézzük meg a Bibliában, a Mózes 5. könyvének 28. fejezetében, ugye van ott egy nagyon szép, hosszú igeszakasz, több mint 60 igevers, és az első 14 igevers beszél az áldásokról, és négyszer annyi, majdnem négyszer annyi, 3,8 valamennyi, szer annyi az átkokról. Tehát 14 vers beszél az áldásokról, és mintegy, majdnem négyszer annyi beszél az átkokról. Kire vonatkozik? Ebben van például az, hogy fejét eszlektem farokká, amelyet egyébként keresztények nagyon-nagyon szeretnek idézni, és pikpak-pikpak, nagyon jól hangzik ezeket kimondani, de kire vonatkozik? Azok az igék vonatkoznak ránk új szövetségi keresztényekre. Ha vonatkoznak, milyen módon vonatkoznak, és mi az, ami nem vonatkozik ránk. Alapvetően Izrael népére vonatkozik, de természetesen tanulhatunk belőle. Mert okulásunkra irattak meg, de erre még visszatérünk. Tehát két dologra mindenképpen figyelnünk kell azonban, amikor ezeket az igéket nézzük, tehát a Mózes 5. könyvének 28. fejezete, ennek csak egy szakaszát fogjuk tudni ma megnézni, azért mondom, hogy nézzétek át, majd otthon olvassátok el ezt a fejezetét a Bibliának. Az ígéretek és az átkok egyaránt Izrael népére vonatkoztak és vonatkoznak, mely az Istenhez és igéhez való viszonyulásuk, az az engedelmesség, vagy az engedetlenség következményeként áll elő. A Bibliában ezt nyomon is követhetjük, Izrael történet, és hát magában a történelemben is nyomon követhetjük. Ha megnézitek a Mózes 5. könyve 28. fejezetét, és mellé teszitek a Bibliában leírt kijelentéseből Izrael népének történetét, vagy a történelem folyamán megnézitek Izrael népének történetét, akkor látni fogjátok, hogy mennyire igaz az ige. Az áldás is igaz, és az átkok is igazak. A zsidó nép életére nézve. Az átkok felsorolása ugye közel négyszer olyan hosszan történik, mint az áldásoké. Miért? Mit tanulhatunk mi ebből? Hát az biztos, hogy egyetlen kormányzat sem, vagy nemzet számíthat jóra Istentől, ha a bűnt isteníti. És az élő Isten ellen lázadva igyekszik letörni magáról a szorító igának értelmezett oltalmazó igét az Istennek. Ugyanez igaz az egyénre, a személyre és egy családra is. Ezt olvassuk az új szövetségi szentírásban, az 1 Korintus 10:11-ben, és ebben az értelemben érdemes megfigyelni azért a 5 Mózes 28-at, és nem csak kipipálni, hogy hát a zsidókra vonatkozik, rám nem, mert mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. És a Mózes 5. könyvéből az áldás igéi. Figyeljetek! Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istennek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazt, azokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened az Úr. Tehát a zsidó népnek lehet látni ezt a fajta elhívását egyébként, és majd talán egy másik alkalommal meg is nézünk néhány ilyen konkrét beteljesedését ennek az első igeversnek, hogy mennyire nyilvánvalóan igaz az Isten igéje, és hogy mennyire igaz, hogy Isten nem vetette el végképp a zsidó népet. Ma is a választott népének tartja Isten, bár engedetlenségben van nagy részük. Rátszállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istennek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termőföldet gyümölcse, és állataid ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd, áldott leszel jártodban, keltedben, vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet, ha rád támadnak, egy úton vonulnak fel elned, de 7 úton menekülnek előled, döbbenetes, mennyire igaz ez is. Áldás bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Isten az Úr ad neked. Az Úr maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, hogy ha megtartod Istennek az Úrnak parancsolatait, és az ő útjain jársz, a föld valamennyi népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled. Bővölködővé tesz téged az Úr méhedi gyümölcsében, állatai ivadékában, és a földet termésében, azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáidnak, hogy neked adja. Ezt a bőséget láttuk az egyiptomi leírásban is, ugye, hogy mennyire meg volt áldva az a föld. Megnyitja az Úr gazdag kincses házát, az eget és idejében ad esőt a földre, és megáldja kezed minden munkáját. Te kölcsön az a többi népnek, de te nem szólsz kölcsönre. Elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá, mindig felül leszel, és nem alul, ha hallgatsz az Úrnak, Istennek a parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat, hogy itt van ez a fejét teszlek és nem farokká, amire utaltam, és majd reménység szerint még visszatérünk később erre. És ha nem térsz el se jobbra, se balra, azoktól az igéktől, amelyeket ma megparancsolok neked, nem jársz más istenek után, és nem szolgálsz azoknak is, aztán következik az engedetlenség következménye, az átkok igéje, ezeket most nem fogom felolvasni, de érdemes megnézni és tanulmányozni. Mózes 5. könyvében ez a 28. rész 47-es versét azonban mégis felolvasom, mert ez tanulságul szolgál nekünk, ma élő keresztényeknek. Nem szolgáltál Istenednek, az Úrnak örömmel és jó szívvel, amikor bőven volt mindened. Nem szolgáltál Istennek, az Úrnak jó szívvel, nem azt jelenti, hogy nem szolgáltál, hanem jó szívvel nem tetted, nem szolgáltál Istennek, az Úrnak, amikor bőven volt mindened. Ezért szokták mondani, a keresztényeknek egyik legnagyobb ellensége a komfort, a kényelem, és a kényelemnek a szeretete. Így van? Bele tudunk kényelmesedni a jóba. Nem így van? Nem kell olyan erő, nem kell annyi buzgón imádkozni, nem kell annyi keresni az Urat, nem kell beleállni, beletenni a szívedet, lelkedet. Érdekes volt a hatházi testvérek között, amikor voltunk. Mondták, hogy milyen sok nehézség és harc van a városban, meg egyébként családokban is, gyülekezeti családok tágabb rokonság tekintetében. És annyira azt éreztem, hogy olyan Isten erő van közöttük. Én mondtam is magam, hogy Uram, milyen kegyelmes vagy, hogy pont annyit adsz, ami kell ahhoz, hogy hordozzák azt, ami ott van, vagy abban a városban van, és hogy ne őket sodorja el, hanem ők tudjanak hatásra lenni arra a városra. Döbbenetes volt ezt átélni, megtapasztalni, az Isten milyen bölcs, és milyen hűséges, és milyen kegyelmes Isten. Ugye ebben a városban sok imádkozó van, sok jó gyülekezet van, vagyis nem tudom hány helyen szól az ige, picit kényelmesebb világban élünk Debrecenben. De nem kényelmesedünk-e bele a szellemi, lazább időszakokba, vagy a ugye itt anyagi természetű jólétről is beszél a Biblia. És a következményt írja a 65. versben, szintén 28-as versben, csak ezt a 47-es és a 65-ös verset emelem ki, de még azok között, a népek között sem pihenhetsz meg, figyelj, nem lesz egy talpalatni nyugvó helyet sem. Rettegő szívet és szorongó, egy szomorú, ez nagyon jó, szomorú szemet és csügget lelket ad neked az Úr. Remegő szívet, szomorú szemet, csügget lelket. Ismerős? Döbbenetes egyébként. Döbbenetes. Remegő szívet, szomorú szemet, csügget lelket. Mindez az engedetlenség következménye. Erről beszél a zsidó nép életében, ami tanúságul aratik nekünk, és nyilvánvalóan ugye sokszor a félelmes rettegés egyébként uralom vágyat is épít, mert a biztonságot meg akarja teremteni az ember magának, ezért uralkodni akar a többin, gazdaságilag, katonailag, stb. Uralni akar, fogni akarja a szálakat, mert fél. Hogyha kicsúszik a kezéből a hatalom, akkor elsöprik. Új szövetség. Térjünk az új szövetségre, és nézzük meg az új szövetség hívő ember számára, milyen természete van ennek az áldásnak, ennek az esőnek. Az ószövetségi igékben felolvasott áldások a Mózes 5. könyvében nyilvánvalóan a törvény, Isten törvényének a megtartásához kapcsolódnak, tehát ahhoz kötődnek. A törvény megtartása áldást vonz, a törvény megszegése átkot vonz az ember életére. Tehát természetesen a törvény, természetesen a törvényhez való visszanyulását a következménye, hogy a zsidó népehez visszanyúlt, Isten törvényéhez, Isten igéhez. A Galata levél 3. részében gazdagon beszél erről a feszültségről Pál apostol, mert ő is ebben a feszültségben élt korábban, mint zsidó ember. És később ezt a feszültséget látta Péter életében is, amikor ott rendre kell utasítani, erről beszélgettünk a felfedező csoporton is, hogy ugye zsidó léte, de pogány módon viselkedsz, ugye elvonult a zsidókkal, külön étkezett, és mint a magasabb rendűek, kasztok lettek volna, és Pál meginti, hogy zsidó léte, de pogány módon viselkedsz, azaz elkülönülsz, külön Istent kezdesz imádni, kultuszt csinálni, hogy a Krisztus meghalt mindenkért, és Krisztusban nincs sem zsidó, sem görög, az újszövetségi gyülekezetben Krisztus által van üdvösség. Tehát az újszövetségi hívő ember és a keresztény gyülekezet egy az egyben nem alkalmazhatja magára Mózes könyve 5. fejezetének 28. részét. Sem az áldás részét, sem az átok részét. Pusztán tanulhatunk belőle, és ezeket a tanúságokat átvihetjük új szövetségi szemléletmódban a saját életünkben. A Galata 3.12-től a következőt olvassuk a Bibliában. Látni fogjátok kivetítve. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, azt fog érni általa. Ugye ez az ószövetség. Tehát a törvény nem hitből van, hanem aki cselekszi, élni fog általa, az áldást örököl. Ez az ószövetségi szisztéma, gondolkodásmód. A Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki a fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása, Jézus Krisztusban a pogányoké legyen. És hogy a Szentlélek, a Szent Szellem ígéretét hit által megkapjuk. Itt, majd olvasom tovább mindjárt, ebben az igében egyértelműen össze van kötve Ábrahám áldása a Szentlélek adományával. És mindjárt meg fogjuk nézni, hogy miért. Miért nagyobb áldás ez Kánaán földjének bőséges földi áldásainál, azt Isten a Szentlélek árasztja ránk hit által Krisztusban. Testvéreim, emberi módon szólok, a megerősített végrendeletet, még ha embere is, senki sem tehet érvénytelni, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mint a sokakról szólna, hanem csak egyről. És a te utódodnak, aki a Krisztus. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy a te utódodban áldatik meg a föld valamennyi nemzetsége, nem csak a zsidók, akkor Ábrahám áldása Krisztusra mutat. Ábrahám áldása nem a Mózes 5. könyvének 28. fejezetének barmai, kecskéi, birkái, gabonái, stb., hanem az Úr Jézus Krisztus. És Krisztusban pedig Isten szelleme, a Szentlélek áldása. Ez az új szövetségben beteljesedő ábrahámi áldás, amely a hívőknek adott. És már az Isten erre gondolt az ószövetségben is, mint áldás. A 29-es vers így szól, ha pedig Krisztusé vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok. És ígéret szerint örökösök is. Tehát ha Krisztusé vagytok, akkor Ábrahám utódai lettetek. És beléptetek abba az örökségbe, amelyet Isten egyébként kijelentett Ábrahámnak, túlmutatva a földi, a kánáni földi áldásokon. Az ígéret tehát a Krisztusban hívő embereknek adatott, és az ő életükben teljesedik be a legnagyobb áldás, amit ember kaphat, ez pedig a Szent Szellem Isten jelenléte. Az angyal, amikor megjelenik Józsefnek, ugye József Mária jegyese volt, mondom, József jegyese volt Mária, és akkor megtudja József, hogy Mária áldott állapotban van, akkor hát zavarodott lesz, és hát ugye, tehát egy ilyen hírnél, amikor megtudod, hogy a jegyesed gyereket vár, azért nyilván Józsefnek is az első gondolat az volt, hogy a Szentlélek szállt rá. És szerintem még pálcát sem törhetünk a feje fölött el, mert valószínű, te se hitted volna ezt így első körbe. És akkor egy angyal jelenik meg álmában, és akkor azt mondja neki, hogy ne félj, magadhoz venni, és idézi ugye a Ézsaiás proféta által kijelentett szót, valóban most ki lehet vetíteni, íme szűzfog a méhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek. Ami azt jelenti, velünk az Isten. Látjátok? Ábrám áldása az, hogy velünk van az Isten. Személyesen veled van az Isten. Ez nem volt az Ószövetségemben. Egynek se. Néhány kivételes személy, aki kapta a Szentlélek ajándékát, proféták, királyok, néhányan voltak, de az, hogy minden hívőre kitöltessen a Szentlélek, aki Krisztusban hisz, ez az új szövetségé. Ez az új szövetségemben. Ennek az áldása. És azt mondja Jézusról az írás, hogy Ábrám áldása így teljesedik be Krisztusban, hogy ő Immanuel. Azaz, velünk van az Isten. Óriási. A Rómaiakhoz írt levélben olvassuk a 8. rész 13. versétől, figyeljétek ennek magyarázataképpen, amit elmondtam, mert ha tesz szerint éltek, meg kell halnotok. De a Szent Szellem által megölitek a test cselekedeteit, irányultságát, élni fogtok. Figyeljetek, akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert akik Isten fiai, azokat vezér a Szentlélek. Adja a Szentlélek. Megállok egy pillanatra. Tehát ebben az igében nem valakit kizár a Biblia, hanem mindenkit, aki Isten fia, bevon. Azaz, mindenki, aki Jézus Krisztusba vetette a hitét, elfogadta Jézus váltság halála által a bűnbocsánatot, és hitét Jézus Krisztusban, mint Isten fiába vetette, megtért, a Szentlélek által újjászületett, és vette a Szentlélek ajándékát, beköltött a szívébe, a szellemébe a Szentlélek, és a Szentlélek kész vezetni. Tudtad? Minden hívő embert, aki megtért és újjászületett, akiben lakozás vett, így a Szent Szellem, kész vezetni, mint Isten fiait. Azaz a Szent Szellem pontosan kinyilakoztatja neked az Isten akaratát az adott szituációkban. Így van? Olvasd el, ne olvasd el. Klikkelj rá, ne klikkelj rá. Szólj, hallgass. Gyakorolj türelmet. Mondd meg az igazat. Hirdesd neki az evangéliumot. Szeresd őt. Most imádkozz inkább érte. Menj el hozzá. Hívd fel, írd neki. A Szentlélek nem megmondja, hogy mi a helyzet? A Szentlélek, a Szent Szellem vezet. Miért? Mert Isten gyermeke vagy. Ha átadtad már az életet Jézus Krisztusnak, ha nem, itt az alkalom. Hogy Ábrám áldása tiéd legyen. Vesd a hitelet Jézus Krisztusba, vald meg bűneidet, és fogadd el a bűnbocsátó kegyelmet, amit Jézus Krisztus az ő vérén szerzett a kereszten. A kereszten kifolyt vér által. Hogy beléphessebb az örökségbe. Tehát nem az a kérdés, hogy a Szent Szellem vezette bennünket, a Isten gyermekei vagyunk, hanem hogy engedelmeskedünk-e. Azaz, úgy gondolunk-e Isten szellemének a szavára, és itt a probléma, hogy a hűséges, a leghűségesebb, a legtökéletesebb Isten akaratát nyilatkoztatja ki nekünk, ami a legjobb az életünkre. És azt tesszük, az a legjobb, hogy ne legyen szomorú a szemünk, és csüggett a lelkünk. Mert nekünk a keresztény életünkben ez viszi el az erőt. Hogy nem a Szent Szellem által élünk. Nem a Szent Szellemnek engedelmeskedve élünk, hanem azt gondoljuk, hogy belefér. Mert jó dolgunk van. És Isten hosszunk tűrő. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét, a Szent Szellemet kaptátok, akiát a kiáltjuk, Abba atya, az az apukám, apuci, édes atyám, aki nagyon szeretsz, akinek gondja, aki neked gondod van az én életemre. A Szent Szellem által fogod felismerni, hogy a mindenható egyigaz Isten atyáddá lett, aki tökéletes, szerető atya, nem olyan, mint a földi atyánk, vagy sokkal inkább, és sokkal jobb, mint a földi apánk. Tökéletes szeretettel szeret. Az áldás esője, folyója, Krisztus sebeiből ered. Onnan folyik ki. A Szent Szellem Isten harmadik személye. Ő által lehetünk, léphetünk be abba, hogy imádnulja velünk az Isten, az a személyes közösségbe kerülünk az élő Istennel, a Szent Szellem által. A drága Urunk éppen ezért így tanít bennünket, akik már elfogadtuk Krisztusban a bűnbocsánatot, hitünket Jézus Krisztusban, mint Isten fiába vetettük, és átadtuk az egész életünk irányítását az ő kezébe, következővel bátorít bennünket. Ez az Isten áldása, a gyermekek áldása. Figyeljetek! A hegyi beszédben, Jézusnak a nagy tanításában hangzik el a Máté evangélium 6. fejezetében, és hallgassátok úgy, mint az áldás esőjének kijelentését az életünkre. Az isteni áldás megjelenését az életünkre nézve, mint gyermekeinek az Istennek. Senki se szolgál két úrnak, Máté 6.24-től, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mamonnak. Tehát ugye megint az anyagiak, és az Isten jelenléte, vagy közelsége. Nem zárjuk az anyagi áldást, de nem az anyagi áldásból vezetjük le, hogy Isten megáldott engem, vagy sem. Nem az a kérdés, hogy mekkora a fizetési cetlimen az összeg. Nem ezen múlik, hogy áldott vagyok-e. Azon múlik-e, hogy a Szentlélek lakozását az életemben. És én Isten gyermeke vagyok. És majd mondok még néhány nagyon fontos dolgot ezzel kapcsolatban, hogy tényleg helyesen gondolkozzunk ezekre a dolgokról. Ezért mondom nektek, figyeljetek, ne féljetek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több az élet, amit Istentől kaptatok, ugye, a tápláléknál és a testaruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek és nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyi atyátok eltartja őket. Nem vagytok eti sokkal értékesebbek náluk. Aggódással pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem is fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon, a király, teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Ha pedig a mezőfűvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyítőek. Ne aggódjatok tehát, és nem mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezeket a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mind erre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Izrael is áldást fog nyerni ebből a forrásból. A Jelenések könyvében azt olvassuk, profétai képez egy hét, íme eljön a felhőkön a Krisztus, és meglátja minden szem. Azok is, akik átszegezték, és iratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. A Galata levélben ezt kiegészítve a következőt olvassuk a zsidó népnek tett ígéretekről. A mennyei Jeruzsálem szabad. Ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szültél, vígagy és örvendj, aki nem vajuttál, mert több a gyermek az elhagyottnak, mint a féres asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok, ugye Ábrahámtól Izsák úgy született, Isten ígérete alapján, Hágár pedig a törvény nyelveti össze a Galata levél írója, azaz az Izsákban Ábrahám áldása, amely tovább megy, ugye leszámozottében az áldás viszik tovább, ez vissza fog térni a zsidó néphez is, ezért Krisztusban nyernek ők is áldást, méghozzá üdvösséget, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk is, megtérnek, a maradék meg fog térni. És így olvassuk Izrael fiaira és a gyülekezetre nézve is értelmezhető módon az Efézusi levél első rész 3. versében. Áldott a mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával. Olvassuk? Krisztusban. Tehát az áldás Krisztusban van. Krisztus által adott nekünk. Nagyon fontos tisztán látni ezt az igazságot. Tehát az áldás az nem fügefa, datolja, tiszta olívaolaj. Mert akkor minden bankár, aki sok pénzt keresett, az nagyon áldott lenne. De sokan rendkívül nyomorultak. Rendkívül nyomorultak. Vagy sorolhatnám, az én földem jobban terem, a tiéd kevésbé, én áldotta vagyok. Pedig csak lehet, hogy más a földminősége. Más kaptunk. Nem szabad ilyen szempontból fizikai szinten lesülyeszteni az áldásokat. Hanem, és miért nem? Azért nem szabad, mert mit fog csinálni az ördög, amikor belekerülsz egy nehéz időszakba az életedben? Jöhet nehéz időszak az életünkbe? Egy betegség, egy munkanélküliség, veszteség, hátbatámadás, elárulás, háború. Most mondhatjuk a kelet-ukrán testvéreinek, akiknek el kellett menekülnie, meg láttam szépen felépített imaházat, amit szétbombáztak. Felrobbantottak. És akkor ők most nem áldottak? Értitek? Mi van azokkal, akik most szenvednek közületek? Ők nem áldottak? Mit fog mondani az ördög, ha nem egészséges a gondolkodásod? Te átkozott vagy. Biztos átok van az életedben. Holott a legnagyobb áldást megkaptad, Immanuel. Veled van az Isten. Ez a legnagyobb áldás. Ott van az Isten szent szelleme. És naponként ad neked erőt. Ha kell percről percre. Ha kell percről percre. Nem ez a nagy áldás? Nem ez a legnagyobb áldás? Veszélyes dolog a földi áldások időszakában, mert ez is lehet. Miért ne lehetne, hogy valaki bőségesen meg van áldva? És Isten adott neki lehetőséget erre. És milyen nagyon jó dolog hálaadással élni ezekkel a jó dolgokkal, és bőségesen adakozni. Tehát bőségesen juttatni azoknak, akinek kevesebb van, szolgálni belőle az Istennek, amit rám bízott, elhelyezett nálam. Bőségesnek lenni, mert jobb adni, mint kapni. Ha Isten így megáldott bennünket, főleg ilyen szívvel és lelkülettel. Nem a pénzmennyisége adakozó lelkületet, hanem az Istennek a hála, Istentől hálás szív tesz bennünket adakozóvá. De nagy veszélye van a jó létnek, ahogy mondtam is, mert felcserélhetjük az áldást Istennel. És elkezdjük az áldást szolgálni, az áldást adó Isten helyett. És elhangolhat a szívünkben az értékrend. Mint a zsidó népnél is mondja, azt mondja az írás, így figyelmeztet őket Isten, ha majd bemégy arra a földre, amelyet Istened ígért neked, és bőségesen lesz minden, bőségesen meg lesz áldva mindennel, abban a házban laksz, amit lehet nem is te építettél, ne feledkezz meg Istenedről az Úrról, hogy mindezt ő adta neked. Ne feledkezz meg Istenedről az Úrról, hogy mindezt ő adta neked. Fontos rendező elv az áldás tekintetében, hogy ugyanúgy kell működnie, tehát az evangélium, mindig az evangélium szűrjén kell átengedni egy gondolatot, hogy megmérjük, hogy az igaz-e. Tehát nem prédikálhatok olyan dolgot ma itt nektek, ami nem igaz Pakisztánban az üldözött testvéreinkre, akik közül lehet a családok közül a többet meg is öltek, vagy nem tudnak összegyűlni ilyen nyugodt helyen, hanem pincékbe és sírkertekbe stb. Gyűlnek össze, és imádják az Urat. Ha amit én prédikálok ma nektek, ott nem lehetne elmondani, az hazugság. Az nem az evangélium. Az valami emberi dolog, emberi kitaláció. Az evangélium szűrén kell átengedni, azaz bárhol, bármilyen körülmények között élő testvérünk életére nézve üzenet legyen. Igaz legyen az életükre. Ez egy nagyon fontos rendező elv. És nyilván ebben a teremben is sokfélék vagyunk, sokféle élethelyzetben vagyunk. És csak nagyon röviden a utolsó két bátorító ige szakasz előtt hadd szóljak egy pár gondolatban az atyai áldásról. Az 1 Mózes 27.35-öt olvasom, és majd a Márk evangéliumából a 10. rész 13-as versétől egy szakaszt, és fűzök pár gondolatot hozzá. Ő pedig ezt mondta, öcséd jött be alattomban, és ő vette el a te áldásodat. Ugye Ézsau és Jákob megcsalja Izsákot, és Izsák megáldja a csaló Jákobot. Külön érdekesség az ikreknek a, éppen foglalkoztunk feleségem, olvasott itt pár gondolatot fel, hogy versengenek az ikrek már anyamében, és ez mennyire kihat aztán az életükre. Nagyon érdekes dolog, ezt látjuk Jákobnál és Ézsaunál egyébként megvalósulni. De azt látjuk, hogy Izsáknál volt egy áldás, amit aztán továbbadott, és tudatosan adta tovább. És a Máté evangéliumban, ugye Márki evangéliumban pedig Jézusról tanulunk, Jézustól tudunk tanulni, ekkor kisgyermekeket vittek hozzá már, mint Jézushoz, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájutéve megáldotta őket. Tehát, az atyáknak van egy felelőssége, hogy megáldják a gyermekeket. Mind fizikai értelemben, a saját gyermekükre nézve, mind egy szellem értelemben. Hogy az az áldás, amit kaptak, az tovább menjen, tovább folyjon. Ez lehet egy jó szó, lehet egy támogatás, lehet egy fegyelmezés. Azzal is lehetek áldás a gyermekem számára. Sokféle módon, és megjelenhet így is, mint itt a Bibliában, hogy rárakom a kezemet, és azt mondom, hogy áldjon meg téged a mindenható, az Úr Jézus nevében. Legyen áldott a te életed, a szíved, a lelked, legyen megáldva a napod az iskolában, legyen megáldva a kapcsolataid. De nyilván ez önmagában üres, ha nem párosul azzal az elkötelezettséggel, fegyelemmel nevelem, szeretettel nevelem, tehát megszabom a határokat, és igyekszem segíteni őt, hogy azt bontakozzunk az életéből, aminek az Isten akarata szerint lennie kell annak a gyermeknek. Az atyai állás nagyon erős dolog a Bibliában, és felelősség is. És végül pedig két ige bátorításul, vagy jóra, illetve jóra buzdításul, a Péter levelében visszatér a korai és a késői eső, tehát az áldás esője kép, 1 Péter 3.9-től, ne fizessetek a gonoszért gonosza, azaz ne legyetek átkozódók. Vagy a gyalászkodásért gyalászkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást! Hiszen arra vagytok elhívva, hogy áldást örököljetek. Van egy örökségetek, Ábrám öröksége, és ebből fakad, azt mondja a Biblia, hogy tudtok áldást szólni. Tudod, mi a különbség az átok meg az áldás beszéde között? Szerintem igen. Nézd meg a másik arcát, mikor mondod. És látni fogod. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, úgyja a nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keres és kövesse a békességet. És itt megint egy nagyon fontos kijelentés, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. És végül pedig a 91-es Zsoltárból egy gyönyörű ige legyen bátorításul számotokra is, mivel ragaszkodik hozzám. Ragaszkodik hozzám, azt mondja az Úr. Megmentem őt. Oltalmazom, mert ismer engem. Ismeri a nevem. Ha kiált hozzám, ugye ebből az első felolvasott versből látjuk, hogy ez egy áldott ember, igaz? Aki ragaszkodik az Úrhoz, aki hozzá kötődik, a szíve Istenhez kötődik. Ez egy áldott ember. És nézzétek a folytatást. Ennek az áldott embernek az életében milyen módon nyilvánul meg az isteni áldás jelenlét. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek, Imánuel, vele leszek a nyomorúságban. Talán ez a legfontosabb. Amikor a legnagyobb szükségben vagy, akkor van Isten hozzád a legközelebb. Akkor is ott van, amikor nem, csak nem, nincs annyira kihegyezve a lelkünk, a szívünk, hogy odafigyeljünk rá. Ott van az Úr, nem megy ő, nem szalad el össze-vissza, nem olyan, hogy mi. Hát ő hűséges. Az eső erről szól, az áldás eső erről szól, Isten hűséges, ne felejtjétek el. De azt mondja a Biblia, hogy amikor a legnagyobb szükségben vagy, sokan elhagynak, de ő nem. Imánuel, velünk az Isten. kiragadom onnan, és megdicsétem őt, ez megmutatom rajta az én hatalmamat, megelégítem, egy megelégedett életet adok neki, hosszú élettel, és gyönyörködhet az én szabadításomban. Kívánom nektek, hogy Isten áldása legyen az életünkön, az életeteken. És abban a legnagyobb áldást kívánom nektek is, magamnak is, hogy Isten jelenlétet legyen az életünkben. És Isten jelenlétét értékeljük, figyeljünk oda a Szent Szellemre, és mozduljunk az Isten akarata szerint. Amen.